ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztelés kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünket énekeljük a második versével. 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. A Máté evangéliumának a 28. fejezetében van megírva számunkra a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, ünneplő gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék egy igeverset olvasni Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a második rész 21-es versét. Ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok, és mindazok, akik ma ennek az ünnepi alkalomnak tanúi vagyunk, amikor kisgyermekek vannak itt, amikor ölbe látjuk őket, amikor a sajátunkat fogjuk a kezünkbe, akkor az embernek tudva levő gondolata az, hogy őket valahogy vezetni kell, tanítani kell. Valahogy úgy kaptuk meg őket, hogy mintha minden bennük lenne, de valahol azt úgy elő kell hozni. És a tanításnak ez a csodája, ez a folyamata néha nagyon-nagyon nehéz. Amikor a gyermekeink kezdenek megtanulni valamit, és mi abban próbálunk segítkezni, akkor az első mozdulataink nekünk is nagyon olyan sutára sikerülnek. Mert nem tudjuk, hogy hogyan is nyúljunk hozzá, hogyan kezdjünk neki. Talán még inkább igaz ez akkor, amikor az első gyermekét veszi a kezébe az ember, mert akkor még talán arra is képes, hogy elolvassa a pelenka csomagján, hogy hogy is kell bepelenkázni egy gyermeket, mert úgy érzi, hogy itt mindennek nagyon fontos szerepe van. Aztán a gyakorlat megmutatja, meg megtanítatja velünk azt, hogy mit és hogyan csináljunk, de azért ekkor is vannak olyan pillanatok, amikor az ember megáll és azt kérdezné, hogy de hogyan? Ezt hogyan is kellene? Pál apostol azt mondja, hogy aki tanít, az közben tanuljon is. Sokat tanulunk a gyermekeinktől, ezt mi mindig elismerjük és bevalljuk, hogy oly sok mindent mutatnak meg abból az életből, amit mi már élünk, és ők mégis jobban rálátnak, rákérdeznek, rámutatnak helyzetekre, dolgokra. Olyan kérdések merülnek fel, amelyeket magunknak soha nem tennénk fel, vagy már elfelejtettük, hogy fel lehetne tenni ezeket a kérdéseket, és bizony az ember sarokba van szorítva. Nagy kérdés az az embernek mégis, hogy ezeket a gyerekeket én meddig tudom elvezetni? meddig tart majd az én bölcsességem, meddig van az ismeretemnek határa, hol van az a pont, ahol azt fogom mondani a gyermekemnek, hogy nézd, ezt nem tudom. Na ez az a kritikus pillanat, amit a szülők válságként élnek meg. Addig, amíg a gyermekem kicsi, és azt gondolja magában, majd az apukám megmondja, mert ő mindent tud. Majd az anyukám megjavítja, mert minden megjavítható. Mikor jön el az a pont, amikor azt fogja mondani, hogy ezt már az apukám se tudja megmondani. Ezt már az anyukám se tudja helyrehozni. És abban a pillanatban érezzük meg valahol mi magunk is azt, hogy igen, itt nekünk is fejlődnünk kellene. Ha azt akarjuk, hogy tovább vezessük őket önmagunknál, akkor valami többet kellene megtudjunk mi is az élet titkairól. És ezt is többször elmondtam, és most is elismételem, hogy melyik szülő az, aki ne szeretne jobb életet, a sajátjánál is jobb életet a gyermekének. De hát, hogyha a sajátomnál jobb életet szeretnék a gyermekemnek, akkor vajon elég lesz az én bölcsességem, amivel a saját magam életét eddig tudtam elvezetni. És a keresztségnek valahol itt jön a nagy üzenete, amelyet Jézus maga mond, hogy menjetek el és tanítsatok, de úgy tanítsátok őket, hogy közben tanuljátok velük együtt az én parancsolataimat megtartani, az én parancsolataimból vegyetek bölcsességet magatoknak, és valahol ezt kérem, és ezt kérjük akkor, amikor a gyermekeinket idehozzuk szülőként, keresztülőként, hogy ezt ne felejtsük el. Hogy itt nem csupán arról van szó, hogy a gyermekemet hova szeretném elvezetni, hanem arról van szó, hogy hova szeretnék a gyermekemmel együtt én magam is eljutni. És így érkezünk meg ennek a világnak, ennek a világ ismeretének, ennek a világnak a bölcsességének a határához, és azt mondom, hogy ha még ez a birtokomban van is, a kiszámíthatatlant, a titkosat és a földön túlit nem ismerem, akkor állok meg az Isten előtt, és mondom azt, hogy nekem kell az az ígéret, ami arról szól, hogy a gyermekemmel is velem leszel minden napon, a világ végezetéig. Ez az én biztosítékom. Ez az én biztosítékom arra, hogy tudjam őt vezetni, és ez a biztosítékom arra is, hogy megtanuljam én magam is azt, amit tudnom kell ahhoz, hogy felelős legyek egy másik életért. Ezekkel a gondolatokkal fogom most kiszolgáltatni a keresztséget. Két kislány és egy kisfiú van itt családjával együtt. Az Isten áldását fogjuk kérni az ő életükre. Mielőtt ezt megtennénk, jöjjetek, közösen álljunk fel, és hozzátok fordulok szülők és keresztszülők, hogy azt az ünnepélyes fogadalomtételt, amellyel erre elkötelezitek magatokat, tegyétek meg. Két kérdést teszek most előtökbe, válaszoljatok meg arra hallható szóval, lelkiismeretetek szerint. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, néha nagyon eltelünk magunkkal, és azokkal a képességekkel, amelyekkel felnőttnek és bölcseknek gondoljuk magunkat. És tetre készen nézünk feladatok elé, gondolván azt, hogy meg tudjuk ezeket oldani. Máskor akár egy-egy kisgyermekkel, amikor megajándékozol bennünket és a kezünkbe teszed, mindenre alkalmatlanoknak tartjuk magunkat. Észreveszünk azt, hogy az élet csodája nagyobb, hogy mi azt kiismerhetnénk, hogy a felelősség nagyobb az élet megtartásáért, mint hogy ezt mi egymagunk vállalhatnánk. Ezért nagyszerű ajándék, hogy ide tehetjük mindazokat a te színed elé, akik nekünk kedvesek, akiket szeretünk, akiket őrizni szeretnénk. Tanítsd őket, és tanítsd bennünket, hogy tudjunk járni a te utadon, hogy ez az életnek az útja legyen, örömmel, boldogsággal, hálaadással kikövezett út. És kérünk, hogy te légy az, aki a magad bölcsességéből mindig juttatsz nekünk, hogy felismerjük, hogy mi a helyes, mi a jó, ezen tudjunk önmagunk is járni, és tudjuk vezetni azokat is, akiket ránk bíztál. Így imádkozunk ezekért a gyermekekért, az őket nevelő szülőkért, keresztülőkért és családtagokért, hogy legyen bennük sok örömük, ugyanakkor mindig érezhessék annak a felelősségét, hogy valahova el is kell juttatni az ő életüket. Te magad hívod őket, hogy ennek a földi világnak az zarándoklata során jussanak el te hozzád, a te országodig. Kérjük, hogy a te áldásod legyen rajtuk, testi és lelki növekedésükön, hogy élhessenek ők is a te dicsőségedre. Amen. Na, Róza, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Róbert Károly, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, a 485. dicséretünket keressük és énekeljük, mind az 5 versével. 485. dicséretünket énekeljük, Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Isten igét hallgassuk meg, amint folytatólagosan olvasom Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből. A harmadik résznek hallgassuk meg a 21-től 28-ig terjedő verseit. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is teszek, a törvény és a próféták által. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, ami szívünkben, jöjjetek ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden próbálkozásunkkal állunk meg most előtted, amely mind-mind arra irányult, hogy valamit jól csináljunk. Vagy ha egyáltalán képesek voltunk jól tenni, akkor most hálát tudjunk azért adni, hogy jól sikerült. Ha pedig elrontottunk valamit, akkor keressük a lehetőséget, hogy hogy lehetne visszaállítani mindazt, ami előtte volt. Ami igazabb volt, őszintébb volt, tisztább volt, ami kedvesebb volt számunkra. Nehéz dolgok ezek, és az egész életünk azon múlik sokszor, hogy hogyan tudunk ezekben a harcokban megállni. Most is viaskodik a lelkünk sok mindennel, kérdésekkel, gondolatokkal, elrontott dolgokkal, vagy olyan dolgokkal, amelyek még mögöttünk vannak, és majd meg kell hozni a döntéseket, bár tudnánk bölcsen és jól dönteni. Szükségünk van most a te bölcsességedre, szükségünk van a te lelkednek az erejére, hogy azáltal felfrissüljön mindaz, az ismeret, amelyet belőled már merítettünk, hogy megerősíts bennünket abban, hogy nem cselekedetek által, hanem a te irgalmasságodból és kegyelmedből van holnapi nap, holnapi történés, felemeltetés, áldás, mindaz, amit nekünk kigondoltál. Mégis szeretnénk valahogy a hálaáldozatunkat bemutatni, add, hogy ehhez tudjunk hozzárendelni egy olyan életet, amely tényleg tükrözi a te dicsőségedet. Kérünk, hogy most is áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, a te ígédnek világosságával, ajándékával. Légy itt közöttünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 162-es számú dicséretünkkel. 162-es dicséretünknek a 7. versét énekeljük. A 7. vers így kezdődik, prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Alapigénket Pál apostolnak újraolvasom a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a harmadik rész 22. verséből, annak a második feléből és a 23. versekből. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném azt elkerülni, amit én magam sem szerettem sohasem. Ha egy Isten tiszteleten prédikációt hallottam, és az arról szólt, hogy mindenkit be akarták bizonyítani, hogy én rossz ember vagyok, akkor valahol az embernek a lelke már az elején ágál ez ellen, és nem képes meghallani semmit ezután. Nem vagyunk jó emberek sem nagyon, és annyira rossz embernek sem tartjuk magunkat, hogy állandóan ezzel kelljen minket szembesíteni. Mégis tökéletesen egyetértek a tartalmával, amiről ez a levél részlet szól, nincs különbség, mindenki vétkezett. Nem a vizes lepedőt kell ráhúzni egymásra, és azt mondani, hogy na ez a te hibád volt, lásd, ezért így élsz. Ebből még soha eredmény nagyon nem született. Ugyanakkor mégiscsak az emberben van valami különös műszer, amit nem tudunk megvizsgáltatni, nem tudjuk megmutatni azt, hogy hogyan rezdül dolgokra, de mégiscsak érzékelteti velünk azt, hogy valami nincs rendben. Néha azt se tudja megfogalmazni az ember, hogy mi nincs rendben, csak azt érzi, hogy teszi a dolgát, ezek között számtalan jó tett van, talán egész jól ki tudja küszöbölni azt, hogy kísértésbe essen és rossz dolgokat csináljon, és az egész mégsem áll össze. Egy kedves régi barátom erre az állapotra, amikor úgy minden összeáll, azt mondta, hogy na most végre minden gömbölyű. De nem minden gömbölyű. Nagyon töredékes. Pál apostolnak ezt a néhány gondolatát próbáljuk mi egy kicsit most felfejteni a magunk számára, és induljunk ki abból, hogy nem én mondtam azt, hogy itt most mindenki bűnös. Hanem mindenki gondoljon arra, azokra a nehézségeire és kudarcaira, amiben ő maga érezte azt, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Nincs különbség, azzal kezdi Pál apostol. Már eleve ez is bosszantja az embert, mert mindig ezt akarjuk bebizonyítani önmagunknak is, és a másik embernek is, hogy mi nem vagyunk egyformák. Mi nem szeretjük ezt az uniformizálást. Mi azt szeretjük, hogyha kimondják azt, hogy én ilyen vagyok, és papírom van, hogy én ilyen vagyok, te meg olyan vagy, és neked is legyen erről papírod, és akkor én elfogadom, hogy te más vagy, mint én. Ez a másság kérdés, és ebben nem szeretnék most nagyon belemenni, nagyon elmegy a végletekbe ebbe a világba. Nincs különbség. Ha azt nézzük, amire Pál apostol rámutat, akkor tényleg nincsen különbség, és ezt még mi is el szoktuk ismerni. Ezt így szoktuk mondani, amikor valamit elrontunk, és már muszáj bevallani, hogy hát senki sem lehet tökéletes. És ezzel elmondtuk, hogy igen, elrontottam valamit, de ez nem egy olyan dolog, ami hú de nagy világrengető probléma lenne, hiszen a mellettem lévő ember ugyanígy elrontja a dolgait, csak az a kérdés, hogy ebből nekem mi vigasztalásom van. Attól, hogy ő nem boldog, attól én sem leszek boldogabb. A bibliai verziót is ismerjük erre, szoktuk sokat is idézni, miért is ne tennénk, hiszen maga Jézus mondja, az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. És akkor mindenki szép lassan a nagy bűnöző mellől elkullog, és azt mondja, hogy hát nem merem vállalni azt, hogy én dobjam azt az első követ. Persze a mérték kérdése az is mindig zavart minket. Az én bűnöm mennyivel több vagy kevesebb, mint a másik emberi? És vajon nem itt kellene igazságot szolgáltatni, nem erre épül-e rá az egész emberi igazságszolgáltatás, hogy megállapítsuk azt, hogy az egyik vétek milyen következményekkel jár, és milyen büntetés illeti ezért azt az embert, aki elkövette, és milyennel másikat. És a mértékeknek muszáj különbözőnek lenni, különben igazságtalanságról beszélünk. Pál apostol, mint hogyha félre söpörni ezeket a kérdéseket, és azt mondja, hogy ez őt egyáltalán nem érdekli. Az, hogy valakinek valami nem jól megy, valaki valamit elhibázott, elrontott, az én vétkemet nem teszi jóvá, nem teszi kisebbé. Így mégiscsak el kell ismerni, hogy a kiinduló pont, amit ő felállít, hogy nincs különbség, hát fejet hajtva, de elfogadja az ember. A kérdés az, hogy mit tesz a következő lépésében az ember. És Pál apostol itt két szálat futtat végig a levelén, ahol megpróbálja megmutatni azt, hogy az ember hogy birkózik meg azzal, amit így kimondva ő bűnnek vagy véteknek nevez, mi szelidebb megfogalmazásokat szoktunk használni, hibáztam, rossz döntést hoztam, elnéztem valamit, nem vettem figyelembe a következményeket, teljesen mindegy, hogy hogy fogalmazunk meg, ugyanarról van szó. Pál apostol először odaállít egy embert, aki a kényszeres jótevő. Aki mindent jóvá akar tenni, mert úgy érzi, hogy a lelke nem tud megnyugodni addig, amíg mindenre pontot nem tett. Ő a törvény embere Pál apostolnál. Az az ember, aki a cselekedeteknek a bajnoka. Aki kénytelen elismerni, hogy valamit lehet, hogy elrontott, de megpróbálja azt jóvá tenni, megpróbálja kiigazítani ezeket a dolgokat, és tényleg a lelke mélyén van valami, ami őt erre feszíti, és erre állandóan készteti. Aztán persze ez az ember egy kicsit néha túl is lő a célon, és azt mondja, hogy akkor még egy kicsit még pluszba is teszek jót, hogy aztán a mérlegre kerülnek a dolgok, akkor mégiscsak több legyen a jó cselekedetem, mint az, amit mulasztottam, így a végén tükörbe nézhetek, és hogyha valaki számon kér, még azt is elmondhatom, hogy igen, hibáztam, de nézd meg, én ezt megpróbáltam jóvá tenni, sőt, jóvá tudtam tenni. Ez egy nagyon jó képlet. Egyetlen egy szépséghibája van, hogy megvalósíthatatlan, illetve csak úgy lehet megvalósítani, hogyha valaki csúsztatásokkal él közbe. Ha azt gondolja néha jó cselekedetnek, ami nem is olyan jó cselekedet, mert önző indítékból van mondjuk, mert azt gondolja, hogy az, amit tesz, az tényleg jóvá írja azt, amit előtte elrontott. De ez nem így van az emberek életében. Nagyon jól tudjuk mi magunk is, hogy azokat a sebeket, amiket mi a lelkünk mélyén hordozunk, azokat nagyon nehéz kiradírozni, nagyon nehéz begyógyítani. És ezt az is tudja, aki kényszeres jótevő. Talán pont azért kényszeres jótevő. Nagyon sokszor bele megyünk mi is, hogy valahogy így igazoljuk magunkat, és nem csak egymás előtt, hanem az Isten előtt is. És ebben a nagy igyekezetben még mindig valaminek hiány vagyunk. És itt a probléma, hogy valaminek a hiány vagyunk. Nézzük most gyorsan a másik szálat, hogy ő mennyivel jut tovább. A másik szál, amit Pál apostol idehoz, a hit embere. A hit embere, aki kénytelen elismerni azt, hogy valóban nem tudom helyreállítani azt, amit elrontok az életemben, de az Isten helyre tudja ezt valahogy tenni, és nekem nem kell mást ehhez csinálnom, mint elfogadnom azt, hogy az Isten lesz az, aki itt helyre billenti a mérleget. Ennek az embernek is vannak kísértései. Például elég nagy kísértés az, hogy elég csak hinni a jóban, úgyse tudom megtenni, tehát nem kell nagyon igyekezni erre. Ilyenkor az ember elfogadja az Istentől azt, hogy ő tökéletlen, és ezen a tökéletlenségen nem is tud változtatni, de egy idő után már nem is akar változtatni. A belső feszültség itt is megmarad. Mert a belső feszültség azt mondja, hogy én mindig hiszek a jóban, de ez a jó soha nem akar megvalósulni tökéletesen. Pál apostol azt mondja, hogy nekem mindig eszembe jut, hogy mit kellene csinálnom. Csak ez a test, amiben élek, nem hagyja, hogy azt csináljam, amit én szeretnék. Megkötöz a saját önzőségem, a legszentebb dolgokból is ki tudom hozni azt, ami egy kicsit olyan ördögi, mert engem szolgál, és nem a másikat. Megvan ez a feszültség. És ő is érzi, hogy itt valamivelnek még mindig hiány vagyunk. És itt hozza Pál apostol a megoldást, amit egy hiányként fogalmaz meg először. Azt mondja, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett, mert hiával van az Isten dicsőségének. Na, ha ezt megfejtenénk, akkor értenénk meg, hogy minek vagyunk mi a hiával. Ez az, amit nem tudtunk eddig megfogalmazni, hogy mit kellene jobban csinálni, mit kellene máshogy gondolni, tenni, érezni. Mit jelent az, hogy hiába van valaki az Isten dicsőségének? Érezzük, hogy ez valami gyűjtőfogalom. Az Isten dicsőségében nagyon sok minden beletartozik. Itt jönnek a képzetünkbe és a gondolatainkba azok a magasztos fogalmak, amelyekre mindig föltekintettünk, de úgy éreztük, hogy sose tudtuk a maga tökéletességében birtokolni vagy megélni. Hogy igen, az Istennél van a tökéletes békesség. Az Istennél van az a tökéletes létállapot, ahol a kapcsolatok jók, ahol az Isten gyönyörködni tud, ahol az Istennek öröme van. Lehet, hogy ez hiányzik nekünk? És nem arról beszél Pál apostol, hogy az én örömöm hiányzik saját magamnak. Nem arról beszél, hogy az én szeretni tudásom hiányzik saját magamnak. Nem arról beszél Pál apostol, hogy az én békességem hiányzik, hanem azt mondja, hogy valami olyan hiányzik, ami nem belőlem fakad. Tehát akkor igaz az is, hogy visszapótolni se tudom az életembe. Elvesztettem azt, akinek lennem kellene. Ez egy nagy felismerés az ember életében, amikor keresi a megoldásait. Hiányzik belőlem az, ami a létezésemnek az értelme. Hiányzik az, hogy tudjam, hogy mire kell használjam magam. Nem arra használom magamat, amire alkotva lettem. Egy nagyon buta példa jutott eszembe, és sokáig gondolkoztam, hogy ezt megmerjem kockáztatni, hogy elmondjam, de elmondom, mert szerintem sokan ismerik is. Jó sok évvel ezelőtt talán, amikor a mikrohullámú sütőknek a divatja elindult, talán éppen Amerikából, akkor egy per húzódott elég sokáig, hogy ennek mennyi volt a valóság alapja, ezt már szerintem senki nem tudja, hogy mire lehet használni egy mikrohullámú sütőt. Hogy fogtam valaki, és betette a macskáját, hogy megszárítsa. És a macska megdöglött. És utána fogta magát, és beperelte a céget, aki gyártja a mikrohullámú sütőt, hogy nem volt föltüntetve rajta, hogy ebben nem lehet megszárítani dolgokat, például a macskámat sem száríthatom meg. És mi mosolygunk ezen, mert azt mondjuk, hogy milyen értelme van annak az embernek, aki ezt kitalálta, hogy a macskáját beteszi egy mikrohullámú sütőbe azért, hogy megszárítsa benne. És az illető megnyerte a pert, és ezért van az talán, ki tudja, ezt mondják a nagyokosok, hogy manapság már mindenre rá van írva az, hogy mire használhatom, és mire nem használhatom, és már egész blőd dolgok is rá vannak írva, mert a cégek így próbálják megvédeni magukat attól, hogy valaki nehogy utána szóvá tegye azt, hogy ez arra nem alkalmas, amire ő akarta használni. De ki mondta azt, hogy erre lehet használni? Ezt az egész példát csak azért mondtam el, hogy úgy érzékeltessem azt, hogy vajon az életemet arra használom, amire az használható? Vagy olyan dolgokat akarok csinálni vele, ami teljesen értelmetlen, amire ha az Isten ránéz, akkor ugyanúgy megmosolyog bennünket, mint ahogy mi mosolygunk azon az emberen, aki macskát szárít egy mikrohullámú sütőben. Csak az baj, hogy az Istennek már keserű a mosolya, hogy mi annyi minden butaságot elkövetünk, mert nem veszük figyelembe azt, ami maga a teremtett valóságunk. Az Isten nem arra teremtett, hogy értelmetlenül elkezdjék gyűjtögetni dolgokat. Nem arra teremtett, hogy valami robotmunkát végezzek. Nem arra teremtett, hogy a test szabad kívánságait állandóan ki akarjam elégíteni. Nem arra teremtett az Isten, hogy értelmetlenül belemenjek olyan dolgokba, amiket nem is látok át. Az Isten valami egész másra teremtett. Arra, hogy az ő dicsőségének a valóságával teljes legyek. Az előbb idézett példát, a legelején idézett példát, hogy az életem gömbölyű legyen. Ez a gömbölyű élet, ez gyönyörködtetné az Istent. Ha valaki azt a kérdést tenné fel, nem filozófikusan, hogy de végülis mi végre teremtette Isten az embert? Akkor csak azt a választ találná meg a Bibliájából, hogy azért, hogy gyönyörködjön benne. Egyetlen egy célja van az életemnek, hogy abban lehessen gyönyörködni. És mindent ez alá lehetne rendelni. Tudom, hogy a megvalósítás az nem egy egyszerű dolog. A megvalósításában valahogy vissza kellene rajzolni az arcomra azt, amit az Isten az elején oda tervezett. A mosolyt, az örömöt, a vidámságot, a hálaadást, hogy valahol tükre legyek annak az Istennek, aki mindezeket birtokolja önmagában. Ezt is meg lehet romfolni, és tudom, hogy azt lehet mondani, hogy de össze lehet törni az ember életét. Nagyon össze lehet törni betegséggel, nyomorúsággal, küzdelmekkel, és akkor ezt nem fogja tudni visszatükrözni. De vissza tudja tükrözni. Ha a tükröt összetöri az ember, 100 millió szilánkra, azokban apránként, akkor is az tükröződik vissza, aki abba beletekint. És az Isten beletekint az életembe, ami millió szilánkra van összetörve, akkor is vissza kellene tükrözzön belőle valamit, ami Isten maga. És erre mondja Pál apostol azt, hogy amíg mi küzdünk a vétkeinkkel és a bűneinkkel, amit úgyse fogunk úgy legyőzni, hogy kinézek egyet, és azt mondom, hogy na, holnaptól nem csinálom, hanem csak úgy fogjuk tudni legyőzni, hogy elfogadjuk tényleg Istentől azt, mert a hit nem másról szól, mint egy elfogadásról, hogy ő elkezd bennem gyönyörködni. És ahogy ő elkezd bennem gyönyörködni, az én életem meg fog változni. Nagyon sok terápia van arra, hogy az emberi életeket hogyan lehet megváltoztatni. Az egyik, talán ezek közül az, amikor valakit úgy próbálunk nevelni, hogy úgy gyönyörködünk benne, és mindig azt gondoljuk, és azt próbáljuk mondani neki, hogy milyen jó vagy, milyen ügyes vagy, milyen praktikusan gondolkozol, milyen jól teljesítesz, és akkor az az ember megtátosodik. Hát ennek is vannak persze végletei, mert azért a hibákat csak ki kell igazítani, de valahol ennek van valamiféle valóság alapja. Ha most elcsendesedünk, és kicsit önmagunkba nézünk, és tényleg felfedezzük azt, hogy valaminek hiány vagyunk, akkor próbáljuk megengedni az Istennek, hogy ezt a hiányt, amit mi annyi mindennel próbáltunk már betölteni és pótolni, engedjük, hogy megpróbálja önmagával betölteni. Figyeljünk egy kicsit jobban arra, hogy az Isten mit súg, mit akar üzenni, hogyan akar látni bennünket, és hadd legyünk egy kicsit tükörképei neki. Ha ő hosszú tűrő, legyek én is. Ha ő meg tud bocsátani, próbáljak meg én is. Ha ő szeretni akar minden áron, próbáljak meg szeretni minden áron. Ha ő el akarja vetni a háta mögé az elkövetett bűnöket, akkor próbáljam meg én is ugyanezt megtenni. Ha eddig nem sikerült a magunk módszerével, igazán megér egy próbát azzal a módszerrel, amit Isten gondolt ki használati utasításként az ember életére. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sajnálatos dolog, hogy egyek igazából mindig a mulasztásainkban tudunk lenni. Még akkor is, hogyha annyi próbálkozás van legyőzni a rosszat, és jobbá lenni. Köszönjük, hogy neked volt egy egész más terved, hogy egyé teszel, de valami egész más dolog által önmagadban, és így fogalmaztad meg ezt egykor a tanítványoknak, akarom, hogy egyé legyetek. Mi is szeretnénk valamit úgy elsajátítani, abból a bölcsességből, abból a teljességből, abból az örömből, amit rendeltetésszerűen hozzá akartál kapcsolni az életünkhöz, de oly sokszor elveszítünk. Megértjük ezt. A Szent nem igazán tudja befogadni azt, ami nyomorúságos, ami gyarló, ami esendő. És te magad mégis azt a csodát vitted véghez önmagadban, hogy vállaltad a mi életünket, a mi nyomorúságos testünket és gondolatainkat, és emberré lettél ebben a földi világban, hogy mégis egy lehessen az, ami kezdetektől fogva egynek lett kigondolva. Így bőven odafér a vétkeink és a nyomorúságunk mellé a te irgalmasságod és a kegyelmességed. És így teszi helyre mindazt az életünkben, amire azért van szükségünk, hogy a helyére kerüljön, hogy reménységünk legyen eljutni egészen a te országodig. Hogy ne akadjunk el, ne adjuk fel, hogy ne legyenek olyan próbatételek, amelyek végképp elveszik a kedvünket az élettől. Ma is azt kérjük te tőled, hogy ebben mutass nekünk helyes irányt, adj nekünk világosságot. Annyi küzdés van körülöttünk, és annyi küzdés van bennünk. Erősíts meg bennünket, hogy álhatatosak legyünk, és ki tudjunk tartani mindezekben. Így hívunk téged segítségül is, így fogadjuk el, hogy a hitünk nem más, mint valamiféle alázatos elfogadás annak, amit te akarsz beletölteni az életünkbe. Szükségünk van erre, mert valóban hiány vagyunk a te dicsőségednek. Kérünk, hogy így légy azokkal, akik betegek, akik hordozzák így a nyomorúságaikat, terheiket, adj nekik erőt, adj nekik vigasztalást, és ha akaratoddal megegyezik, a gyógyulást is. És kérünk ezért a gyülekezetért is, áld meg bennünket imádságainkban, szolgálatainkban, add, hogy tudjuk keresni a te utadat, és tudjunk azon járni. Imádkozunk ezért a népért, nemzetért, és ezért a világért is. Adj benne nekünk békességet, és add, hogy visszatudjunk valamit, tényleg töredékesen talán, de tükrözni abból, amit te jónak és szépnek gondoltál, láttál. Kérünk, hogy így őrizd életünket, és maradj velünk továbbra is, minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.